Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, önök az Espresso-t hallják. A heti interjú rovatunkban ma Philip Florian, mint minden bagoly című kötetéről beszélget a szerző és a fordító, azaz Demény Péter és Philip Florian. Majd A.G. Weinberger, Nyakig mézben című zenei rovata következik. Az Espresso-t Sziveri János, vajdasági költő néhány verse zárja, tartsanak velünk! Idén jelent meg a csíkszeredai Bukárt kiadónál Philip Florian, mint minden bagoly című kötete, melyet ezúttal Demény Péter ültetett át románból magyarra. A szerzőnek ez a második kötete a Bukárt kiadónál, hiszen a testvérével Mátej Floriannal közösen írt Kölyök utca is itt jelent meg, azt Lövétei Lázár László fordította. Magyar nyelvre fordított kötetei sorában a Mint minden bagoly a negyedik. Korábban a Magvető kiadónál jelent meg a Kisújjak és a Királynapjai című kötete. Philip Florian 1968-ban született. Dolgozott újságíróként a Kuvuntul című kulturális magazinnak, tudósított a Szabad Európa Rádiónak és a Deutsche Welle-nek. Jelenleg Bukarestben él feleségével és fiával, habár ideje nagy részét Színaján tölti, műveinek javarésze itt születik. Kisújjak című regényével egyaránt elnyerte a Romania Literára magazin és az Anonymul alapítvány legjobb elsőkönyveseknek járó díját és a Romániai Írószövetség legjobb elsőkönyvesnek járó díját. Philip Florian könyvei lenyűgöző olvasmányok, könnyedek, de nem könnyűek, kritikusak, de nem panaszkodnak, és tele vannak reménnyel, hogy az ember világa mégis jobbá tehető, hanem más, hát humorral. Mint minden bagoly című regényét április végén Budapesten, májusban Csíkszeredában mutatták be. Június 8-án pedig a kolozsvári Koffer könyvesboltban és kávézóban találkozhatnak a szerzővel és könyvével az olvasók. A most következő beszélgetésre a Csíkszeredában megrendezett Székelyföldi Nemzetközi Könyvásáron került sor. Philip Florian beszélgetőtársa Demény Péter volt. Mindkettejük magyar hangja ebben az esetben Forró László kollégám.
Románul tău, toate bufnițele, a apărut acum în limba maghiară, după trei volume sau două jumate, deja apărute în limba maghiară.
Mint minden bagoly című regényed idén jelent meg magyar nyelven. Az előbbi három, vagy pontosabban két és fél korábbi könyved mellett, amelyeket szintén lefordítottak. Ez a regényed kellemes, ugyanakkor gazdag olvasmány. Mint minden regénynek, ennek is sokféleképpen lehetne összefoglalni a lényegét. Az első kérdésem az egyik ilyen kapocsra utalna. Ez a könyv ugyanis egy barátság története, amely egy idősebb férfi és egy fiú között alakul ki. Te magad átéltél, vagy tanúja voltál ilyen barátságnak? Úgy értve, valódi példákra építettél, vagy ez csupán a képzeleted műve?
Sau este un joc fantasia imaginația ta.
Nu pot să răspund ferm nici așa, nici așa.
Nem válaszolhatok határozott igennel vagy nemmel sem egyik, sem másik feltételezésedre. A valóság része a történetnek, valószínűleg az anyai nagyapámmal való viszonyomnak a kivetítése. Ez a nagyapám rengeteget jelentett nekem, és merem remélni, hogy én is neki. Ezt sajnos nem tudhattam már meg. Neki nem voltak fiai, szóval elképzelhető, hogy a megjelenésem az életében fontos volt. Mert hogy te vagy a legnagyobb, igaz? Az első szülött. Igen, és én élvezhettem a társaságát a leghosszasabban. A kisebbik öcsém, Mircsa, aki a nevét viseli, már nem is ismerte. A nagytata akkor halt meg, amikor ő mindössze 4 hónapos volt. Szóval a nagyapám személy lenne, ha feltétlenül a saját életemből kellene megneveznem valami konkrétumot. Emellett ott van az is, hogy valamiképpen szeretek egy régebbi román világot. Nem kimondottan a két világháború közötti generációk embereit, hanem azokat, akik még hasonló békebeli nevelésben részesültek. Úgy viselkedtek, olyanok voltak a szokásaik. Úgy gondolom, hogy mindannyian elveszítünk valamit amiatt, hogy ezek az emberek már nem léteznek, vagy egyre kevésbé léteznek. Homlok egyenest másak voltak, mint a mai emberek. Elég ehhez csak bepillantani abba, hogyan beszélnek ma például a televíziókban. Nem is lehet összehasonlítani a humorukat, a tartásukat, vagy akár az olvasmány élményeiket. Bevallom őszintén, hogy én csodálom őket. És megtörténhet, hogy ezt a csodálatot alakítottam és töltöttem fel. Ebben az értelemben a regényem fikció.
Într-un fel poate l-am transferat și într-o poveste inventată cu totul. Ea în sine este o ficțiune absolută.
E absolut nimic real.
Vagyis, hogy semmi sem igazi, megtörtént? Azt hiszem, hogy bármilyen könyv tartalmaz valós, a szerző életében megtörtént dolgokat, vagy a szerzőhöz kapcsolható dolgokat. Akármilyen vehemensen is állítaná egy író, hogy műve puszta kitaláció, az az igazság, hogy a saját élete nélkül a kitaláció sem jöhetne létre. Ha nem más, a tudatalattinkban dolgozik valami belőlünk, és időnként meséket szül. Mint ahogyan abban is erősen hiszek, hogy a könyvek tulajdonképpen más könyvekből születnek. Nem hiszem, hogy világra jött volna az a nagyíró, aki azt mondhatná, hogy nem olvastam soha semmit életemben, sőt, olvasni sem tudok, csak írni tanultam meg. Nem hiszem, hogy ilyesmi lehetséges lenne. Hiába próbálunk meg teljesen másak lenni, mint a korábbi írók, mi valahogy belőlük is táplálkozunk, ez kétségtelen számomra. Mint ahogy majd az utánunk következők belőlünk ihletődnek, ezek a dolgok átközvetítődnek.
Din cine vii tu ca să te întreb asta?
Nu cred că e conștient. Poți să spun ce scriitor iubesc?
És te kiből táplálkozol? Nem tudok erre egyetlen választ adni. Legfeljebb elmondhatom, hogy melyek azok az írók, akiket kedvelek. Nagy gyengéim az orosz klasszikusok, úgy is mondhatnám, hogy teljesen oda vagyok értük. Tolstoyért, Dostoyevskyért. Fogadni mernék például, hogyha fogjuk Gogol Holt lelkek című művének bármelyik részletét, és letakarjuk az ő nevét és a mű címét, és valakinek gyorsan a kezébe nyomjuk, hogy olvassa el, nem hinném, hogy bárki is azt mondaná, hogy ezt a szöveget ezelőtt 130 évvel írták. Mert rendkívül modern, stílusában, felfogásában ma is. A mai élő román szerzők közül Stefan Agopiánt, Rádó Koszásut kedvelem, rendkívüliek mind a ketten. Sajnos kevéssé ismerik őket román nyelvterületen kívül, mert a legsötétebb korszakban írták műveik javarészét, amikor Románia mintha ki lett volna vágva a világ térképből. Azok a szerzők, akik akkor írtak, szinte teljesen ismeretlenek. Többször próbáltam külföldi kiadók figyelmét felkelteni, és ez sikerült is nekem addig a pillanatig, amíg megkérdezték, hány éves is az illető szerző. És amikor kiderül, hogy már öregek, akkor valahogy mindenkiben lelankad a lelkesültség. Ma valahogy ez a kiadók filozófiája. Szeretik, hogyha a szerző újabb művekkel is előrukkol, részt vesz egy-két könyvfesztiválon. Persze vannak más példák is a világirodalomban, és éppen ezek tartják életben a reményt, hogy lehet másképpen is. Igaz, sokan csak haláluk után válnak világszerte ismerté. Egy ilyen példa például Roberto Bolaño esete, vagy Amárai Sándoré. Az ő kettőjük példája élteti bennem a reményt, hogy egy napon Agopian és Koszásu is az őket megillető helyre kerülnek, és értékelni fogják őket, legalább Európában. Meg vagyok győződve arról, hogy amikor például Koszásut lefordítják, az olvasók úgy fognak rá tekinteni, mint egyfajta új hrabalra.
Adus va fi un soi de nou hrabal, așa ceva. Bine, așa cred eu.
Ce este pentru tine? Ce înseamnă prietenia?
Eu cred cel mai mare lucru pe care putem noi face noi efectiv, adică...
Mit jelent számodra a barátság? A legnagyobb és a legszebb dolog, amire mi emberek képesek vagyunk. A rokonainkat kapjuk, szeretjük és elfogadjuk őket. A barátság viszont olyasmi, amit önként teszünk, vállalunk, és ezért hatalmas ereje van. Csodálatos dolog a barátság, olyan, mintha egy varázslat lenne, mintha két ember kölcsönösen elbűvölné egymást. Minél mélyebb és hosszabban tartó ez az egész, annál jobb azoknak, akik élvezői ennek.
Bărbatul din romanul tău, Emil, s-a născut în interbeli. Băiatul după 90.
Amint minden bagoly idősebb férfi szereplője Emil a két világháború közötti időszakban született, a fiú 1990 után. Érdekelt egy ilyen kapcsolat társadalmi vagy akár politikai dinamikája is?
Într-un fel da, pentru că cred foarte mult că dramele nu trebuie băgate sub preș.
Részben igen. Úgy gondolom, hogy a drámákat nem kell szőnyeg alá söpörni. Van egy ilyen tendencia, nem feltétlenül a szülők részéről a gyermekeikkel szemben, de az iskola biztos, hogy ezt az irányt követi. Nem hiszek abban, hogy egy diák, akinek mondjuk a szülei semmit sem mesélnek arról, hogy mi volt rossz a kommunizmusban, megtudhatja ezt egyedül vagy az iskolai tananyagból. Megtudhat persze száraz adatokat, de annyiból még semmiképpen sem mérheti fel a dráma méreteit. Vagy megtudhatja persze, ha valamilyen indítatásból elkezd utána kutatni annak a korszaknak. De ez kevésbé valószínű szerintem. Szóval számomra rendkívül fontos volt az, hogy az idősebb férfival való barátság során és okán a fiú megtudjon legalább részleteket abból, ami volt.
Să poată da de măcar bucățele din dramele din spate.
Philip Florian íróval, Demény Péter beszélgetett.
Cred că e frumos în cartea ta, printre altele, și faptul că ai zis ce ai zis despre perioada de după 90.
Szépnek találom azt is ebben a regényben, hogy mondtál, amit mondtál a 90 utáni időszakról, de ez a fiú mégsem egy érzéketlen valaki. Értsem azt, hogy úgy gondolod, az ember ártatlannak születik?
Principiu da, și cred că se poate să rămâi un om foarte curat.
Alapjába véve igen, ezt gondolom. És még azt is, hogy a lélek tiszta maradhat, még akkor is, ha tételesen a könyvben szereplő fiú kissé hánytatott, mondhatni csavargó életet él. Beismerem, hogy én is ilyesféle gyermek voltam. Apám sokat dolgozott távol a családtól különféle építőtelepeken, anyám pedig inkább barátnő volt, soha nem kényszerített rám semmit. Kint ülhettem az utcán éjszaka 2-ig is, ő nyugodtan lefeküdt aludni este 8 órakor, meg sem kérdezte, hogy de te mégis mikor jöttél haza. És akkor én persze, hogy leckeírás helyett inkább csavarogtam. Házi feladatokat mindig kutyafuttában reggel öltözés közben készítettem el, ha elkészítettem. Tudom tehát nagyon jól a kis szélhámosságok miben létét, és ismertem olyan srácokat, akiknek rengeteg gondjuk volt a családjukkal az életükben, mégis hihetetlenül tiszta a lelkük és csodálatos emberek. Sokan még ma is barátaim.
Az oameni minunat, de a dreptul, és se poate, chiar cred cu tărie asta.
Ești unul dintre scritorii români cei mai cunoscuți, cred că putem afirma asta.
A legismertebb román szerzők közé tartozol, vagy egyenesen az egyik legismertebb, vagy Mircea Cărtărescu mellett. Összejártad szinte az egész világot. Hogy éled meg ezeket a dolgokat, az utazásokat, találkozásokat? Mi ragad meg belőlük, mi marad meg belőlük?
La început le trăiam foarte, nu știu, emoționat așa și jenat, cumplit de jenat.
Hogy mennyire vagyok ismert, azt nem kommentálnám. Eleinte rettenetesen izgatott voltam, és ugyanakkor szégyeltem is magam. Mit keresek én itt? Ezt kérdezgettem magamban. Hogyan jutottam ide? Ezt is. Nem mondom, hogy eltűnt a feszélyezettségem, de hozzáedződtem lassan. Megszoktam. Amúgy fogalmam sincs, hogyan jutottam oda, hogy ennyi nyelvre lefordítsanak. Ehhez a dologhoz nincs egy recept. Inkább azt mondanám, hogy a szerencsés véletlenek és a szerencsés találkozások összjátéka az egész. A Kisujjak esetében például ez volt az első lefordított könyvem, a román kiadás megjelenése után nagyjából fél évvel felhívott valaki a Goethe intézetből, hogy szeretnének rendezni egy felolvasó estet, két román, két német vendéggel, és hogy ehhez lefordítana néhány oldalt valamelyik munkámból. Nyilván igent mondtam, és akkor az a németországi úriember, aki azt a néhány oldalt fordította, azt mondta, hogy nagyon tetszett neki, ahogy írok, és hogy megkaphatná-e a könyvet, hogy ajánlhassa néhány német kiadónak. Hát erre is igent válaszoltam természetesen. Innen indult az egész. Sajnos a román szerzőknek nincsenek ügynökeik, akik pontosan ezt a munkát végzik. Népszerűsítik a szerzőt, fordítót, kiadót találnak, az író meg csak ül és ír. Nálunk ilyen nincs. Így hát nálunk a jóisten vagy a szerencse az ügynök, ahogy ő akarja, úgy történik mindez. Viccen kívül, ha hiszik, hanem Mircea Cărtărescunak sincsen ügynöke, ami szinte hihetetlen, de így igaz.
Philip Florient, mint minden Bagoly című regényéről fordítója, Demény Péter kérdezte.
Voltak szerencsés helyzetek is, amikor próbáltál ajánlani valakit hazai külföldi kiadónak, és elfogadtál? Túl sok ilyen nem volt, hiába is hazudnék. Nehéz ez az egész, és nem is értem a külföldi kiadók logikáját. De a barátaimmal beszélgetve erről, vagyis Dragomán Györggyel és Bartis Attilával, kiderült számomra, hogy nekik is ilyen számtalan történetük van. Ilyen válaszokat kapnak, hogy a mi kiadónknál már van két magyar szerző. Hiába ajánlasz te egy harmadikat, aki zseniális szerinted, mert van kettő. A harmadik nem érdekel, még akkor sem, ha tényleg igazi drága kő. Amikor ilyeneket hallasz, az az érzésed, hogy az irodalom meghalt, hogy már nem létezik az a bizonyos szép irodalmi mérce. Csak a piaci érdek diktál. Mi ehhez meg végképp nem értünk.
Criteriul literar nu mai există, există doar criteriul business-ului și implicit noi nu ne pricepem la asta.
Am pomenit aici că ți-au apărut cărțile în maghiară.
Említettük itt, hogy magyar nyelven megjelentek a könyveid. Az első kettő a Magvető kiadónál, Karácsonyi Zsolt fordításában, a Kölyök utca, a Bukárt kiadónál, Lövitei Lázár László fordításában, és a legutóbbi a Mint minden Bagoly, amit én fordítottam, és szintén a Bukárt adta ki. A magyar kiadókkal, magyar közönséggel kapcsolatban más élményeid vannak? Nem mondhatnám, hogy a kiadókkal kapcsolatosan nagyon más élményeim lennének. Ismerem még Mészáros Sándort, a Kaligram kiadó igazgatóját, amiatt, hogy a Kisujjakat szlovák nyelvre is lefordították. Bár túlzás azt mondani, hogy ismerem, beszélgettem vele egyszer. Vannak olyan nyelvek, amelyeket annyira bírsz, hogy felül tudod vizsgálni a fordítást? Hát angolul annyira tudok, hogy megkérdezzem, merre van az állomás, szóval éhen nem halok. Azt is el tudom magyarázni, hogy fáj a fogam, de ennél jobban nem, és nem is vágyom erre. A fordítás az egy alkotó munka, amit a szerző és fordító valahogy közösen végez. Hiszek ebben, nem azért mondom, hogy neked udvaroljak most, vagy bárkinek, aki fordít. Én ezt így gondolom. Egy iszonyú erőfeszítés átültetni egy másik nyelvre valamit, és nem csak nyelvre, hanem egy másik kultúrában, társadalomban érthetővé tenni azt, ami mondjuk számunkra nyilvánvaló. Gyakran lefordíthatatlan kifejezések, mondatok vannak egy szövegben. A fordító tehát olyan kreatív munkát végez, hogy társszerzővé válik.
Philip Florian, mint minden bagoly című regényéből, a fordító Demény Péter olvas fel egy részletet.
Amúgy viszont március nem váratott magára. Még ha én egy lyukas garast sem adtam elsőre és nyolcadikára, mikor a lányok és a tanárnők úgy kirikkentették magukat, mintha bálba készülődnének. Különös influenza érte utol őket, tüsszentés, köhögés és torokfájás nélkül, de olyan lázzal, mely bőségesen szedte áldozatait. Az iskolában annyi márciuskát hoztak, hogy biztos vagyok benne, hogyha mindegyiket egy helyen gyűjtöttük volna össze, alig fértek volna el 10 bőröntben, míg a virágokat, azt a több száz csokrot egy kamionba kellett volna gyömöszölni. Abban az izgatott zsibongásban már reggeltől ölelések, puszik és szirupos mosolyok áradását figyelhettem, egyre csak azt hallottam, milyen kedves, na hát, micsoda meglepetés, milyen kecses, milyen gyönyörű, és más ilyen mézes mázasságokat. Láttam, ahogy a titkárság szipirtyói, akik úgy kikenték magukat, mintha szavarinok lennének, teszik magukat, mintha szelídek lennének, és a stréberek meg a hízelgők úgy tapadnak hozzájuk, mint a porcukor vagy a tejszínhab. Úgyhogy ebéd előtt, mikor hála Istennek hazamentünk végre, akkor sedtem volna süteményeket, ha forró viaszt csepegtetnek rám, pedig nagyon szerettem őket. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy majdnem-majdnem én is megjelentem egy csokor rózsával nők napján. Anya kényszerített erre, akinek a fülébe jutott, hogy matekből bukásra állok, és valószínűleg arra gondolhatott, hogy a rózsaszálak száma, az ötös, átmenőjegyet juttat Jebescune eszébe. Ez azonban később történt, 2002-ben, mikor már hetedikes voltam, és nem rögtön azután, hogy megesett a strandon a kalandunk. Akárhogy is a rózsaszálak nem az anya eltervezte útvonalon haladtak, csak 100 méternyit mentek a suli irányába az első sarokig, aztán egy szemetes kukában landoltak a szalakkal és a celofánnal együtt, én meg a busz megálló felé kezdtem szaladni.
Philip Florian, mint minden bagoly című regényét április végén Budapesten, májusban Csíkszeredában mutatták be. Június 8-án, azaz jövő szerdán, délután 6 órától pedig a kolozsvári Koffer könyvesboltban és kávézóban találkozhatnak a szerzővel és könyvével az olvasók. Beszélgetőtársa ezúttal is Demény Péter lesz. A továbbiakban A.G. Weinbergert és Nyakig mézben című zenei rovatát hallják. Thank you.
mikor ezt a műsort fölveszem, éppen észrevettem, hogy mézes lett a nyelvem, mézes lett az ujjam, mézes lett az agyam, mézes lett a szemem, mézes lett az órom, és mézes lett a szakállam. Hölgyeim és uraim, ismét a nyakig mézben találkozunk, és örülök, hogy együtt lehetünk. A hűvös Norvégiából jön az első zenekar. Tudják meg tőlem, hogy a skandináv országokban remek, remek blues és jazz zenészek élnek. És óriási ezeknek a műfajoknak a tisztelete, ami nagyon ritka mifelénk. A Tiger City Jukes nevű zenekar kezdi a mai adást. Talking about you. Hát persze, mindenki rólad beszél, vagy mindenki róluk beszél, mindenki rólunk beszél, mindenki rólatok beszél. Hát a Tiger City Jukes játszik. Talking about you.
And I'm talking about you, babe. Your sugar sure ain't sweet. Was too good to be true, babe. Well, your love was like a cold heartbeat. Well, I once gave you all that I had. Now you say you want me. Driving me mad, I'm talking about you, babe. Your sugar sure ain't sweet. Was too good to be true, babe. I'm talking about you, babe. Your sugar sure ain't sweet. Was too good to be true, babe. Oh,
true.
Voltak-e nem régen, mondjuk Jósnőnél? Mert hát erről szól a következő dal, amit a csodálatos Robert Plant, ugye a Led Zeppelin híres énekese, és Alison Krauss, a gyönyörűsége szép nő, aki a Union Station nevű progressive bluegrass zenekart vezeti. Csináltak egy lemezt, Raising Sand ez a címe. Rengeteg Grammy-díjat nyert ez az album. Erről szól egy dal most. A Jósnőről, The Fortune Teller, ami egy régi Benny Spellman szerzemény, és ez van most itt feldolgozva. Hölgyeim és uraim, Robert Plant és Alison Krauss énekli a Fortune Teller című nótát.
Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. She took a look at my palm. She said, a son, you feel kind of warm. She looked into a crystal ball. She said, you're in love. Oh,
Ezek szerint megtudtuk a jövőnket. Most már nincs semmi meglepetés, ugye? A jósnőnél voltunk, és milyen szép, és milyen jó akkor, ha a jósnővel éppen meg is házasodunk. Hát akkor ingyen van minden jövőmondás. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, E.G. Weinberger vagyok. A Nyakig Mézben mostani adását hallották, és egy remek, egy nagyon kreatív gitárossal szeretném befejezni a mai műsort. A neve Robert Cray. Hát ő a Washington állam nevű Tacoma városából származik. Ott fent az északnyugati partján az Amerikai Egyesült Államoknak. Nagyszerű, kreatív gitáros, már mondtam. Hát ő fogja befejezni a mai műsorunkat a Cry For Me Baby című dalával. Hát akkor a visszhallásra, és minden jót kívánok. Bye!
But I'll just weep, 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 and these tears, 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 why won't they let me be? Now I wish just once you'd cry for me.
Az Espresszót az irodalmi rovat zárja, benne Sziveri János vajdasági költő verseit hallhatják a költő előadásában, illetve az új szimpozión nagyzenekar közreműködésével néhány megzenésített részletet. Az irodalmi rovatban Sziveri János Pasztorál című kötetéből hallanak verseket, amely a költő halála után jelent meg tavaly előtt Zentán, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában. Sziveri János 1954. március 25-én a bánsági Muzsja községben született. Ahogy Reményi József Tamás fogalmazza a Pasztorál című kötet utószavában, alig néhány esztendeig lehetett otthon valahol. Földönfutó volt, helyét kereső vándordiák, zabolátlan írástudó, nagybeteg bújdosó. Egy bánáti faluból indult, s végül Budapestre érkezett. Meghalni. 1990. február 1-én távozott az élők sorából és az életből, melyben például 4 évig a Vajdasági Új Szimpozion főszerkesztője volt, bár innen menesztették, mert nem volt hajlandó az akkori rendszer szája íze szerint szerkeszteni. Verseinek modernsége úgy tűnik örök életű. Talán nem csoda, hogy az utóbbi években újra felfedezték Sziveri Jánost a Slam Poetry művelői, kedvelői és nem csak.
Duna medence csont, Duna és medence, csönd és zajok. Ugyanúgy akár, ha csontom sajog. Meredtre vert nappalok eleven őre, hímzett ágyak falfehér legelőre. Fürdőző legyek a friss csirkevérben, ágyékunk fekete-fehérben, s mintha az idő ett től jobban múlna, a bizakodás visszavet a múltba. Duna medence csont, mi bennünk sajog, rázkódnak jámboran változó népfajok, nem vagyunk jók, mi már csak túsznak, vízszinten fekáliák úsznak, s mint fűre az est ránk telepszik, tűrjük bár alig, ha tetszik, a part a habokkal tracsik, csol szagot szaggal a szél összekapcsol. Duna medence csont, mi bennünk sajog, mesterkednek mél a gépzajok, szokatlanul hegyesett sercint a hídról egy tócsa, álló percig csücsörít lecses szája, szótlanul tapadunk az aszott tájra, fölfigyeltek ránk mégis a piszkok, összerándulunk, mint döglött békaizmok. Duna medence csont, értünk sajog, a kőparton sündörgő sóhajok nesze lengedez, csattogó sirály szárnyak mögött nyoma sincs már a nyárnak, bennünk is csak rettegés gyülemlik, a hitvány látvány akár a verklit felhúzza időnap előtt a cukrunk, csettinteni kell és már is ugrunk. Duna medence csont velünk sajog, óvatlanul valami felragyog, csettinteni kell, és már is egymás torkának ugrunk, egymás világra éhesen csörtetünk, kofák és kufárok, a fák alatt nekünk esik a bágyat éjszaka, pilleként reszket a bőr szaga. Duna medence csont miattunk sajog, megkörnyékeznek ostoba bajok, s kiöklendem a bennragadt Duna képet, nekem is jobb, ha földre lépek, lehetek-e magammal szemben pártatlan, mint áztatja partját ártatlan arccal a fonnyat Duna, orozza szellemünket jeges Duma. Duna és medence és csont vagyok, kiszáradt nyelvemen csipetnyi fagyok, elvitte 2/3 gyomromot a Duna, leszek-e egyszer még önmagamnak ura? Lyukat fúrt rajtam nagyot, mint a rosta, gyomrom 2/3 finoman elmosta, s figyelhetem most a kórház ablakán át felkent hajnalok riadt hasadását. Thank you.
Moravian Song. Kiszáradt bús állami tölgyek alatt, kipirult seggel reggel, mint reggel, zajong a pávián itt ragadt családja, a féle gyanús össznépi dalárda. Tömegesen esznek-e húsnövényevők, s egymásnak esnek, láthatod Istenem ilyenek ők. Magába száll a pávián szobája falán lián lóg, s ide hallik a demagóg pávián monológ. A dús lombokon harmat hever a gondokon, hármat rikkant egy delejes rigó, diónyi velejes tolla hullik röppen, amint elszállja magát fölöttem. Mint a maki majom, ha les valaki, rejtem a bajom. Kiszáradt háborús tölgyeken, illik-e felmeredni borús pávián hölgyeken.
Műsorunk végén Sziveri János Pasztorál című kötetéből hallottak néhány verset. Előtte A.G. Weinbergerrel és zenei rovatával merültünk nyakig mézbe. Korábban Philip Florian, Mint minden bagoly című kötetét ismerhették meg. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, és várja önöket jövő héten is. Viszont hallásra!
But now